Montcalm egy középszerű hivatalnok fia volt. Apja a Carnacki Montu templom kincstárában szolgált. Korán, már 5 éves korában Thothnak szentelte atya, név szerint Amosis, és a templomi hivatalok közé tartozó nevelőházba adta, amelyben szigorú fegyelem alatt, szűkös koszton és bőséges verések közepette, mert azt tartották, hogy a növendéknek a hátán van a füles, úgy hal, ha verik, neveltek Montunak, a sólyomfejű hadiistennek új hivatalnok nemzedéket. Az iskola célja különben nem csak ez volt. A különböző előkelő és alacsony származású gyermekeket, akik látogatták, megtanította az irodalmi műveltség általános elemeire, az isteni szavakra, azaz az írásra, a nádkezelés művészetére és tetszető stílusra, s megadta nekik az előkészítést mind az írnoki pályára, mind a tudóséra. Ami Amosis fiát illeti, nem akart tudós lenni. Nem mintha ostoba lett volna hozzá, hanem szerénységből, és mert kezdettől fogva a leghatározottabban el volt számva, hogy megmarad a mérséklet és tisztesség körében, és semmiképp sem akar túllépni azon. Már az is, hogy nem töltötte egész életét, mint atya, aktákat körmölve, Montu hivatalszobáiban, hanem egy nagyúr udvarmestere lett, majdnem akarata ellenére történt. Mert tanítói és elöljárói ajánlották oda és helyezték el szép állásában, akikben tiszteletet keltett tartózkodással párosult tehetsége. A nevelőházban csak a legelkerülhetetlenebb verést kapta, ami minden esetre a legjobbnak is kiárt, hogy halljon. Mert átfogó értelmét bebizonyította a gyorsasággal, amellyel a majom nagy ajándékát, az írást elsajátította, az okos tisztasággal, amellyel a feladott anyagot, illemszabályokat és stílusfejlesztő mintaleveleket, régi századokból származó bölcsességeket, tanköltemények, intőbeszédeket és az írnokság dicsőítését hosszú sorokban iskolatekercseibe átmásolta, a hátoldalakat pedig ugyanakkor átvett és elraktározott gabonazsákokra vonatkozó számításokkal és üzleti levelekhez készült feljegyzésekkel borította, mert jóformán kezdettől fogva az intőzőségben praktikus munkára is használták, inkább saját kívánságára, mint atyáéra, aki szívesen faragott volna belőle magánál többet, prófétát, varázslót vagy csillagnézőt, holott Montcalm már gyermekkővel szerényen és határozottan az élet üzleti tevékenységeire készülődött. Különös dolog ez a született rezignáció, mely becsületes derekasságban nyilvánul, valamint nyugodt türelemben az élet méltatlanságaival szemben, amikért más jajveszékelő szemrehányásokkal halmozná el az isteneket. Montcalm meglehetősen fiatalon feleségül vette atya egy hivatali társának leányát, és szívét egészen nekiadta. De az asszony meghalt, amikor első ízben vajúdott, s vele a gyermek. Montcalm keservesen megsiratta, de nem túlságosan csodálkozott a csapáson, és nem sokat handabandázott az istenek előtt, amiért így történt. Nem is próbálkozott újra a családi élettel, hanem özvegy és magányos maradt. Egyik nővére egy tébei bolt tulajdonos felesége volt. Ezt látogatta meg néha ráérő idejében, amit mindig szűken mért a maga számára. Teljes kiképzése után kezdetben a Montu templom irodájában dolgozott, később az Isten első prófétájának háznagya lett, és azután Petepré, az udvaronc dicsőházának élére került. 10. esztendeje töltötte be itt hivatalát joviális, de szilárd tekintéllyel, amikor az izmáliták elébe hozták tehetségesebb segítőtársát a gyengéd úr lelki szolgálatában, és egyben utódát. Hogy József utódává szemeltetett ki, korán megsejtette, mert általában minden szorgos egyszerűsége ellenére sejtelmekkel teli férfiú volt, és azt mondhatjuk, hogy már maga ez az egyszerűség, a hajlam az önkorlátozásra és lemondásra, e sejtéseknek eredménye volt. E betegség megsejtésének tudnillik, amely erőteljes testében szunnyadt, és amelynek az életkedvet ugyan csökkentő, de az érzelmeket kifinomító hatása nélkül alig lehetett volna képes azokra a légies megérzésekre, amik József első megpillantása alkalmából belé hatottak. Már ez időben ismerte a maga gyengéjét, mivel paráshasú a kuruzsló, bizonyos tompa nyomásról, amit az ispán gyakran érzett hátában és bal ágyékában, továbbá a szívtájra kisugárzó fájdalmak, gyakori szédülések, rest, emésztés, rossz álom és túlságos vizelési inger alapján fejére olvasta, hogy vese szúban szenved. Ez a lényege szerint rejtett és alattomos betegség néha már nagyon ifjú korban megfészkelődik, és közben lehetővé teszi a látszólagos egészség időszakait is, amikor úgy tesz, mintha megállt vagy éppen meggyógyult volna, és azután megint előrehaladásának jeleit mutatja. Mondkáv életének 12. évében, amennyire emlékezett, egyszer már véreset vizelt, de csupán egyszer. És azután sok évig többé nem, úgyhogy az ijesztő és baljós esemény feledésbe merült. Csak 20 éves korában ismétlődött meg a fönt említett panaszok kíséretében, melyek közül a szédülés és fejfájás epehányásig fokozódott. Ez is elmúlott. De ezóta nyugodt és dolgos élete az időszakonként megjelenő, gyakran hónapokig, sőt évekig látszólag eltűnő, azután ismét kisebb-nagyobb hevességgel beléharapó betegséggel vívott harcban telt. A szerénység, amelyet a betegség okozott, nem egyszer test és lélek mély tompultságává, kedvetlenségévé és levertségévé fajult, aminek ellenére Mondkáv néma hősiességgel szokta napi munkáját végezni. És amit a hozzáértők, vagy akik annak hitték magukat, érvágással gyógyítottak. Mivel különben étvágya kielégítő, nyelve tiszta, bőrpárolgása akadálytalan, és pulzusa meglehetősen szabályos ritmusú volt, a kezelők még akkor sem ítélték komolynak a bajt, amikor egy nap bokáján halvány duzzanatok mutatkoztak, melyek szúrásra vizes folyadékot bocsátottak ki. Sőt, mivel ezek a kiürülések véredényeinek nyilvánvaló megkönnyebbülésével és szívének fölfrissülésével jártak, a jelenséget még kedvezőnek is hitték, mert kijön benne a betegség és eltávozik a testből. Azt kell mondanunk, hogy a József megvétele előtti évtizedet paráshasúnak és orvosló füveinek segítségével elég tűrhetően töltötte. Bárha háznagyi teljesítő képességének ritkán megtörő fenntartása, inkább szerény akarat erejének, mely a lassan továbbrágó bajt féken tartotta, mint paráshasú népies tudományának tulajdonítható. Az első igazán súlyos rohamot, mely a kéz és láb olyan megduzzadásával járt, hogy körül kellett pólyálni, és vadul lüktető fejfájás, viharos öklendezés és látásának elhomályosulása kísérte, csaknem közvetlenül József megvásárlása után állta ki. Sőt, ez a roham az öreg izmaelitával folytatott alkudozás és a portéka vizsgálgatása közben már készülőben volt. Legalábbis így sejtítjük. Mert az a gyanunk, hogy érzelmes sejtései József megpillantásakor és a különös megindultság, melyet a rabszolga próba jóét kívánása vert föl benne, már a roham követei és a betegesen fokozott érzékenység előjelei voltak. De lehetséges a másik orvosi fölfogás is, hogy megfordítva, az a nagyon is lágy békekívánság idézte elő bizonyos megingását természetének és ellenálló erejének az állandóan ránehezedő betegséggel szemben, és csak ugyan attól tartunk, hogy József mindenesti jó étmondásai bármi jól estek az ispánnak, a betegséggel öntudatlan harcban álló életigenlő erejének nem különösen váltak hasznára. Hogy Montcalv kezdetben annyira nem törődött Józseffel, az is nagyrészt az akkori kezdeményező kedvét bénító megrázkódtatásnak tudható be. A roham elmúlt, mint nem egy későbbi is, gyöngébb vagy épp így erős, hála Hun Anup érvágásainak, piócáinak, növény és állati eredetű kotyvalékainak, s meleg ágyék borogatásainak olajba áztatott régi iratokkal. A gyógyulás vagy színleges gyógyulás ismét bekövetkezett, és hosszú ideig fenn is állt az elöljáró további életében, akkor is, amikor József már a házban volt, és első segédjévé és legfőbb szájává emelkedett. József jelenlétének hetedik évében azonban Montcalv egy rokona temetésén, sógora a bolt tulajdonos szenderült jobb létre, meghűlést szerzett, amely nyomban leverte lábáról, és előkészítette a végromlás útját. Ez a halállal fertőződés úgynevezett magával ragadás azáltal, akinek huzatos gyászteremben adjuk meg a végtiszteletet, mindenkor nagyon gyakori volt, akkor épp úgy, mint ma. Nyár volt és nagy forróság, de egyben, amint Egyiptomban nem szokatlan, szeles idő is, veszedelmes együttes, mivel a legyezgető szél az izzadság elpárolgását állandóan hirtelen lehűlésé gyorsítja. Az ispán rengeteg tennivalója miatt elidőzött a házban, és félt, hogy nagyon későn érkezik a szertartáshoz. Sietnie kellett, megizzadt, és már az átkelésnél a folyón nyugatra, a halottas bárka kíséretében aggasztóan fázott, minthogy nem is volt elég melegen öltözve. Azután a tartózkodás a kis sziklasír előtt, amelyet az immár uzírivá lett bolt tulajdonos szerzett magának, s amelynek szerény bejárata előtt egy Anup kutya állarcát viselő pap tartotta egyenesen a múmiát, míg egy másik a misztikus borjúlábbal végezte a szájfelnyitás ceremóniáját, és a gyászolók kis csapata kezét hamuval szórt fejére téve nézte a varázslást, a sziklából áradó hideg és a barlang lehelete miatt szintén nem vált különösen javára. Montcalv náthával és hólyakorúttal tért haza. Másnap már panaszkodott Józsefnek, hogy különös mód nehezére esik karját és lábát mozgatni. Furcsa kábultság kényszerítette, hogy abba hagyja ház körüli tevékenységét és ágyba feküdjék. És amikor a főkertész az elviselhetetlen hányással és látási zavarokkal járó fejfájás ellen piócát tett halántékára, szélütéses rohamot kapott. József nagyon megijedt, amikor fölismerte Isten szándékát. Emberi intézkedéseket tenni ellene, úgy határozott magában, nem lenne bűnös kísérlet, hogy a tervező akarat útját keresztezze, hanem csupán szükséges próbára tenné azt. Ezért Potifárt nyomban rávette, hogy Amun házába küldjön és tudós orvost hozasson, mire paráshasú sértetten ugyan, de mégis megkönnyebbülten a felelősségtől, melynek súlyát eléggé föl tudta fogni, visszavonult. A könyvesházi tudós ember csak ugyan elvetette parás hasú intézkedéseinek legnagyobb részét. A különbség azonban a kertész és az ő rendelkezései között mindenkinek szemében a magáéban is nem annyira orvosi, mint inkább társadalmi jellegű volt. A kertészéi a nép számára szóltak, ahol nyilván igen jól hatottak. Az övéi a felsőbb rétegek számára, amelyeket előkelőbb módon kell gyógyítani. Így a templomi bölcs elvetette az olajba áztatott ócska irományokat, amelyekkel elődje a sínylődő hasát és ágyékát befette, és lenmagos borogatás rendelt jó törülközőkkel. Orrát fintorgatta paráshasú népies ezer jó receptjeire is, amelyeket állítólag egykor maguk az istenek találtak föl az öreg és beteg ré számára, és 14 uszkve 37 utálatosságból állottak, mint gyíkvér, porrá tört disznófog, ugyanazon állat fülének nedve, gyermekágyas asszony teje, mindenféle ürülék, antilopé, sündisznói és légyé, emberi vizelet és más hasonló. De ezen kívül olyan dolgokat is tartalmaztak, amiket a tudós szintén előírt az ispánnak, persze az utálatosságok nélkül, mégpedig mézet és viaszt, továbbá belindeket, egy kevés máknedvet, keserű fahéjat, nedveszöllőt, szódát és hánytató gyökeret. A ricinus cserje bogyójának pépjét sörrel, amiben a kertész különösen bízott, az orvos is ajánlotta. Épp így egy erősen hajtó gyantás gyökér beadatását. Ellenben a drasztikus érvágásokat, melyeket paráshasú csak nem minden nap alkalmazott, mivel csak ezek csökkentették a kínos lüktetést a fejben és a látás elhomályosodását, helytelennek nyilvánította és legfeljebb módjával tartotta megengedhetőnek, mert a beteg sápadságának tanúsága szerint így magyarázta, az ideiglenes megkönnyebbülést a tápláló és életösztönző vértestecskék elvesztésével túlságosan drágán kellene megfizetni. Megoldhatatlan dilemmáról volt itt szó, mert nyilvánvalóan épp a hasznos anyagokban szegényé lett, és helyettük károsokat vivő, de nélkülözhetetlen vér volt az, ami lappangó gyulladásokat okozva, a testet váltakozva vagy együttesen föllépő betegségekkel lepte el, amelyeknek forrása a vérben, közvetve pedig, amint mindkét orvos tudta, a szolgálatát régtől fogva rosszul végző vesében rejlett. Így Montcalm, függetlenül az elnevezésektől, melyekkel gyógyítói ezeket a kínzó jelenségeket nevezték, és a fölfogástól is, amelyet tápláltak róluk, egymás után és egyszerre szenvedett mell- és hashártya, szívburok és tüdőgyulladásban, és ehhez még súlyos agytünetek járultak, mint hányás, vakság, vértorulás és végtag görcsök. Röviden, a halál mindenfelől és minden fegyverrel rátámadt, és szinte csoda, hogy ágynak estétől kezdve még heteken át ellenállott, és az egyes betegségeket részben még le is küzdötte. Erős beteg volt. De akármilyen keményen tartotta is magát, és védelmezte életét, meg kellett halnia. Ez volt az, amit József hamarosan fölismert, miközben Hun Anup és Amun tudósa még bíztak az ispán talpra állításában, és amit nagyon szívére vett, nem csak vonzódásból a derékember iránt, aki jót tett vele, és akinek sorskeveréke nagyon vonzó volt számára, mert szintén egy fájdalmas, vidám emberé volt, a Gilgámes keverék áldott és megvert egyszerre, hanem azért is, és különösen azért, mert szenvedése és halála lelkiismeretét bántotta. Hiszen ez nyilván az ő, és az ő növekedése javára szolgáló elrendelés volt, és szegény Montcalm Isten terveinek lett áldozata. El kellett pusztulnia az útból, ez tiszta és világos volt, és Józsefnek kedve lett volna a tervek urához így szólnia, amit elrendelsz itt, uram, az kizárólag a te szándékod szerint való, és nem az enyém szerint. Nyomatékosan ki kell jelentenem, semmi részem sincs benne, és hogy én értem történik, remélhetőleg nem jelenti azt, hogy vétkes vagyok benne, ezt alázattal kikérem magamnak. De ez nem segített. Barátjának áldozati halála mégis nyomasztotta lelkét, és jól látta, hogy amennyiben itt valahol bűnről lehet szó, az csak az ő, a haszon élvező fejére szállhat, mert Istennek nincs bűne. Ez az éppen, gondolta magában, hogy Isten csinál mindent, de a lelki furdalása miénk érte, és mi vagyunk bűnösök előtte, mert helyette leszünk azok. Az ember viseli Isten bűnét, és legalábbis méltányos lenne, ha Isten egy szép napon elhatározná, hogy ő viseli a mi bűnünket. Miképpen fog hozzá a szent bűntelen, azt nem tudhatjuk. Nézetem szerint emberré kellene lennie ebből a célból. Az áldozat betegágyától el nem mozdult a 4 vagy 5 héten keresztül, amíg az a minden alakban rátörő halál ellen még védekezett, annyira szívére vette szenvedéseit. Odaadóan ápolta a sínylődőt éjjel és nappal, önfeláldozóan, amint mondani szokás. És itt joggal lehetne is mondani, mert hiszen ellenáldozatról volt szó, és József ez saját álmának föláldozásáig és tulajdon testének csontáfogyasztásáig hajtotta. A beteg mellett vetett magának ágyat a bizalmas külön helyiségben, és óránként megtette, amit tudott. Megmelegítette a borogatást, beadta az orvosságot, kenőcsöt dörgölt a bőrébe, az isteni doktor előírása szerint szétzúzott növények gőzét lélegeztette be vele, amelyeket kövön hevített, és tagjait tartotta, ha rájött a görcsroham. Mert az utolsó napokban heves rohamokban szenvedett szegény, úgyhogy fölsikoltott a halál durva támadására, ki úgy látszik, nem tudta bevárni, amíg a beteg megadja magát neki, és erőszakosan nyúlt közbe. Kivált kép, amikor Montcalm el akart aludni, avatkozott be Amaz, és csaknem kiűzte a görcsökkel a fáradt testet ágyából, mintha azt akarta volna mondani, mit aludni akarsz, föl, és haj meg! Ilyenkor József csillapító jó ét kívánásai helyükön valóbbak voltak, mint valaha. És ő művészettel fogalmazta őket, suttogó ráolvasó szóval közölve az ispánnal, hogy most bizonyosan megtalálja az ösvényt a vígasztalás földjére, ahová vágyakozik, és zavartalanul vonulhat tova, anélkül, hogy bal karja és lába, amit vászoncsíkokkal gondosan bepójált, fájó ijesztéssel ragadná vissza a szenvedés napja alá. Ez jó volt, és segített bizonyos mértékig. De József maga is megijedt, amikor úgy vette észre, hogy békeigéző szavai végül még túlságosan segítenek. És az ispán, aki oly sok éven át nem tudott jól aludni, most kezd álomkórossá válni, vészes kábultságba veszni, úgyhogy a jó út rosszá lesz, és félős a vándor elfeledkezik a visszatérésről. Így Józsefnek másként kellett megfogni a dolgot. Ahelyett, hogy altató dalokat költene, barátját ide kell láncolni, a történetekkel és mókákkal szórakoztatva az életszellemeket, mégpedig abból a messze mélyen visszanyúló história és anekdóta készletből, amelyben, hála Jákob és Eliezer oktatásainak, kiskorától fogva járatos volt. Mert az elöljáró mindig szívesen hallgatta a megvásárolt elbeszéléseit első életéről, gyermekkoráról Kánoán országában, bájos anyjáról, aki meghalt az úton, és az atya nagyvonalú önkényes gyengétségéről, amelyel körülvette az anyát, azután a fiút, úgyhogy mindkettő egy lett e szeretett ünnepi ruhájában. A testvérek vad irigységéről is hallott, valamint a kárhozatos bizakodás és vak önhittség bűnéről, amelyet József gyermetegen magára vont, és a szétszaggattatásról és a kútról. Különben az elöljáró, akárcsak Potifár és mindenki más is itt a házban. József múltjában és ifjúságának földjében mindig valami nagyon távolít és porosz szegényes látott, amitől érthető módon hamarosan el lehet idegenedni, ha a sors rendelése folytán valaki az emberek közé és az Istenek országába kerül. És így ő sem, és más sem csodálkozott azon, s meg nem ütközött, hogy az egyiptomi József minden kísérletről lemondott, hogy gyermeksége barbár világával az összeköttetést fölvegye. De Mondkáv mindig szívesen hallott e világ történeteiről, és utolsó betegsége alatt legkedvesebb és legnyugtatóbb szórakozása volt, ha összekulcsolt kézzel feküdt és ifjú ápolóját hallgatta, amint ez családi emlékezéseit kellemes érdekesen és ünnepélyes vidámon előadta, beszélt a bundásról és a simáról, és hogy mint lögdösték egymást már az anyamékben, az áldás csalás ünnepéről, és a sima elvándorlásáról az alvilágba, a gonosz nagybácsiról és gyermekeiről, akiket elcserélt a nász éjszakán, és miként nyert el az ügyes kópé az ügyefogyott vagyonát, okos természet ismeret fortéjával. Elcserélés itt is, ott is. Az első szülöttség és áldás, az arák és a vagyon elcserélése. A fiú elcserélése a véres áldozat asztalán az állattal, az állaté a hasonlóvá lett fiúval, amikor az mekegve hunyt el.